gurítjuk tovább. Jó, mert ez a Zsoltár, amit akartam ebből nézni, a 139. Zsoltár, hogy miért aggodalmaskodom. Fú, az brutál jó. És majd Balatonon nézzük meg, oda gurítjuk tovább. Úgyhogy, ha nagyon érdekel a téma, akkor vagy megpróbálunk valami Facebookon live-olni, vagy valami az üzeneteket, vagy valamit megpróbálunk. Ja, de legkésőbb a neten fönt lesz, és akkor meg tudod majd hallgatni, hogyha nem tudsz érni. Ha el akarsz jönni erre, akkor meg gyere bátran. Hétvégén van közvetlen járat Balatonföldvára, úgyhogy át sem kell szállni. Ja. Na, úgyhogy, de a mai alkalommal pedig igazából, amit szerettem volna Balatonon sorozatot prédikálni, annak az első üzenete, az ma fog elhangozni, jó? Tehát csak egy kis bemelegítés, rámelegítés, hogy miről fogunk majd beszélni Balatonon, de nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Úgy voltam vele a hét elején, hogy ezt muszáj most elmondanom, mert különben meghalok. Úgyhogy ez már csak így van, úgyhogy úgyhogy ez most, hogy én ezt elmondom, ez életmentő. Nekem. Jó? Aztán reméljük, hogy nektek is ez lesz, mert nem véletlenül rakta Isten ennyire erősen a szívem. Ezt tudjátok, fogalmam sincs, hogy kinek prédikálok. Mert látlak benneteket, de Isten látja a szíveteket, meg Isten adja az üzenetet, és aztán Isten húzza alá a szívedben azt, ami szól neked. Úgyhogy én nem tudom. Én nem tudom. Nekem nagyon szólt, mert én a hét elején nagyon padlón voltam, úgyhogy hú, egy királyok 18, egy királyok 18, 41. 42. vers. Illés mondja ezt, amit mond. Lesz kivetítve? Igen. Azután szólt Ahábnak, Aháb Izrael királya: most pedig egyél igyál, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Aháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban felment a Kármelhegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni, a fejét a térdei közé hajtotta. Oké, tehát csak hogy most miről beszélünk, vagy mi van itt éppen most. Oké, mert olyan értelmetlen, ha csak elolvassuk ezt a két mondatot, de itt egy nemzet, Izrael nemzete, akik hát nem az Úr felé sántikáltak, hanem el tőle. Volt egy olyan királya és egy király nője, tehát Aháb volt a király, a felesége Jézabel, akik idegen istenek, a Bál istenek felé terelgették és vezették Izrael népét. Nem csak Bál Isten, hanem Bál Istenek, tehát ez egy egész vallási rendszer volt. És tehát ez a nemzet nagy bajban van szellemileg. És Isten pedig nagyon szereti őket, és arra használta Illést, a prófétát, hogy hát mégis nem ő hozta a szárazságot, de ő ment oda a királyhoz, meg a királynőhöz, hogy szárazság lesz, éhínség lesz, ugye 3,5 év szárazság lett, és úgyhogy ahol, amit most olvasunk, az egy 3,5 éves szárazság, egy száraz időszak vége. Oké? Vége. Tehát jönnek kifelé a szárazságból. De a szárazságból való kijövetel egyébként nem egyik pillanatról a másikra jön, hanem az egy folyamat. Mindegy, hogy az fizikai szárazság, vagy lelki szárazság, de ez egy folyamat. Szakaszosan. Úgyhogy Illés, tehát amit itt látunk, és mindjárt olvassuk tovább a sztorit, Illés szól a szolgájának 3,5 évnyi szárazság után. Azt mondja a 43. versbe. Szólt a szolgájának: állj a hegy csúcsára, és nézz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit. Jön a hajó, vagy mi? A szolga jelentette: nem látok semmit. De Illés visszaküldte: figyelj tovább. Ez hétszer történt, míg végre hetedszer a szolga az jött vissza, egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből felemelkedni. Akkor Illés ezt mondta a szolgájának, siess, szólja Ahábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy eső. Tehát 3,5 év szárazság után. Ahab így is tett, és a szekerén Jezreelbe sietett. Közben az ége a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuhogni kezdett az eső. Az örökkévaló ereje ekkor betöltötte Illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan Jezreelbe futott, hogy hamarabb ért oda, mint Ahab a harci szekerével. Az igen. Tehát ez elég durva. Ez elég durva. Tehát figyelj, ez 25 kilométer. Tehát igen, fél maraton. Vagy egy ilyen több, mint fél maraton. Tehát ez durva. És előbb ért Jezreelbe, mint a király a harci szekérrel, ami elvileg egy piszok gyors jármű akkoriban. Ugye? Nem egy Ferrari volt, de... Okay. De miért történt ez? Vagy hogy volt rá képes? Azért volt rá képes, nyilván Isten tette őt képes, mert betöltött az erejével, de azért is, mert készen állt az esőre. Mert készen állt az esőre. Úgyhogy mondjátok légy szíves egymásnak. Tudjátok, ez a rész, amit úgy utálok. Nem baj. Nem baj, ezek a kijelentések fontosak, mert be tudnak vésődni ezek a mondatok, hogy készen állok az esőre. Mondd a mellettünk, hogy készen állok az esőre. Persze most megyünk majd nyaralni, úgyhogy nem szeretnénk látni esőt. Meg az elmúlt hét is esős volt. De készen állok az esőre. Persze, figyelj már. A kérdés az egyébként az, hogy tényleg készen állsz az esőre? Mert mondhatod. Belemondhatod az arcomba, vagy belemondhatod a jobbra, balra, előre, hátra, mindenkinek az arcába, hogy készen állok az esőre. De tényleg készen állsz? És ebben a sorozatban a mai nap is, meg amit majd ott vesézni fogunk Balatonon, a hitről szeretnék beszélni. A hitnek a természetéről. Úgyhogy tök jó. Tök jó. Tehát még egyszer ezt a 41. verset, azt mondja, szólt. Illés szólt Ahábnak, most pedig egyérigyel, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor megtörténik, hogy hallunk dolgokat olyasmiről, amit nem látunk. Oké? Tehát vannak ilyen klinikai esetek is, de most nem erről beszélünk, tehát meg akik a pszichiátrián vannak, tehát nem orvosi esetekről beszélünk. Hanem, tehát hallunk dolgokat, tehát amikor hitről beszélünk, hallunk dolgokat, olyasmikről, amiket még nem látunk. És itt is ez volt, hogy szólt Ahábnak, hogy nagy esők zúgását hallom. Oké? Tehát Illés már hallott valamit. És ez olyan, mint amikor Istennek a beszéde jön az életünkbe. Azon a ponton, ahol éppen vagy az életedben. Még döntést nem hoztál, még nem lépték ki belőle, még zajlanak azok a nagyon nem kéne körülmények az életedben, de Isten már szól valamit a szívedbe. És ez a pillanat lehet, amit Illés is mondott, hogy nagy esőknek a zúgását hallom. Oké? Tehát nem látod a helyzetet változni. De azért nem látod még a körülményedet változni, mert Isten először téged akar változtatni. Benned akar változást létrehozni. Neki te fontosabb vagy, mint a körülmények. Úgyhogy muszáj arról tanítsak ma, hogy ennek a szárazságból való kijövetelnek vannak különböző szakaszai. És 3 szakaszról fogunk beszélni ma. 3 szakaszról. Hiszem, hogy legalább 3 szintje van a hitnek, és ezt a 3 szintet túl kell élnie, hogy aztán győzelem legyen benne, és tényleg megtapasztaljuk azt, amit Isten mond. Mert sokszor csak a megváltó hitről beszélünk. Vagy sokszor, amikor azt mondjuk, hogy hit, akkor az jut eszünkbe, hogy a megváltó hit. Hogy az ember egyszer az életében hisz Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójában, és akkor üdvözül. Oké? De és akkor mennybe mehetek. De az a helyzet, hogy, hogy amíg itt vagyunk a Földön, szükségünk van a hitre. Ez igaz? Amíg itt vagyunk a Földön, szükségünk. Ha majd a mennybe leszünk, akkor már nem kell hit. Akkor már mindent látni fogunk színről színre. Tehát amíg itt élünk a Földön, addig van szükségünk hitre. Oké? Tehát nem csak az üdvösséghez van szükség hitre, hanem az élethez, az itteni élethez. Mert ugye azt mondja a zsidó levélben 11.1, azt hiszem, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy bizonyosság. Oké? Tehát a nem látott dolgokról való meggyőződés. Akkor nem látsz valamit, de meg vagy róla győződve, hogy van. Ez a hit. Úgyhogy most szükségem van hitre. A most hitre van szükségem. És minden pillanatomban az életben a most hitre van szükségem. Nem az, hogy hittem, meg hinni fogok, hanem nekem most van szükségem hitre. Most. Ja, úgyhogy nézzük csak. Nézzük csak ezt az első szintet. Tehát a hitnek, tehát hitben élünk, és az első szakasz, amit túl kell élni a hitbeli életben, az a láthatatlan szakasz. Tehát a hitnek túl kell élni az első szakaszt, a láthatatlan szakaszt. Tehát hiszem, te túl kell élnie. Ez az a szakasz, ahol Illés is volt, amit olvastunk. Hogy hallom a nagy vizeknek az zúgását. Vagy az esőznek az zúgását. Tehát hallott valamit. Érzett valamit. Hit valamiben. Olyas valamiben, ami még nem volt látható. Oké? Tehát láthatatlan. Igazából ilyen a krisztusi természeted is, amit kaptál, akkor, amikor rábíztad az életedet, hogy hallasz róla, láthatod, hogy milyen Krisztus, aztán megnézed, hogy milyen volt a napod, hát az egy kicsit karcsú Jézushoz képest, annyira nem hasonlított a mai napom Jézushoz, Jézus jellemére, tehát egy kicsit láthatatlan, ugye? Tehát megvan Krisztus természete, de tapasztalatilag még nem teljes. Majd teljes lesz. Úgyhogy még egyszer ez a 41. vers azt mondja, most pedig egyél így áll, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Ami nem egy jó hír, hogyha éppen indulunk Balatonra nyaralni. Ugye? Tehát a nagy esők zúgásának hallása, az nem buli. Akkor sem buli, nem jó hír ez, ha valaki mondjuk egy ilyen szabadtéri esküvőt akar csinálni, vagy mit tudom, hogy szabadtéri esküvője van a hétvégén, és bejelentik, hogy nagy esők zúgását hallom. Ujjaj, köszi. De egyébként ez egy érdekes dolgot vet föl. Azt, hogy az időjárás állapota, az igazából a várakozástól függ. Hogy ez az időjárás, ami jön, az jó-e, vagy rossz-e nekem. Az attól függ, hogy én mit várok. Hogy nekem az az eső. Ugye, mert a keresztények nagy harcban vannak, amikor esik az eső, mert a mezőgazdász keresztény imádkozik, és hálát ad, hogy végre. Aki meg épp le akar menni a laposra napozni, vagy mit tudom én, vagy a fókára, az meg imádkozik, hogy Uram, vidd el ezeket az esőfelhőket, meg vigyél el mindent, hogy tudjunk lent fürdeni a parton, vagy mit tudom én. Oké, tehát a várakozáson múlik, hogy ez a körülmény, amiben vagyok, az jó-e vagy rossz nekem. Oké? Tehát Izrael számára, akinek 3,5 évig szárazság volt, és ezért éhínség volt, ez nem egy kellemetlen hír volt. Nem egy kényelmetlen hír, hanem egy nagyon jó hír. Egy nagyon jó hír volt. Figyelj, amikor valaki az üzenet alatt ásítva bámulja az óráját, és persze nem a prédikátor tehet róla, oké? Tehát tényleg jó az üzenet, tehát nem az, hogy a tényleg uncsi az egész, meg ugyanazt ismétli már 3-4 órája, ugyanazt, hanem tényleg jó az üzenet. Annak igazából még nincs is szükség, tehát még nem is nem érzi igazán, hogy szüksége van Istenre. Amikor úgy tud ülni Isten igéje hirdetésénél, hogy délre rendeltem az ebédet, jó, már csak egy óra, meg az, tehát délután mit fogok csinálni? Nem, tehát de amikor olyan helyzetbe kerülsz, és olyasmik zajlanak az életedben, hogy azt mondod, hogy most muszáj hallanom Istentől. Ha nem hallok valamit Istentől, végem van. És Isten elvisz. Elvisz ilyen helyekre. Elvisz ilyen helyzetbe az életben. Hogy nem unalmasan az órámat nézem, amikor Isten szól éppen, hanem egyszerűen meghalok, ha nem hallok egy szót most Istentől, mert egyszerűen végem van. Végem van. Oké? Tehát, hogy minden szóra szükségem van Isten szájában. Minden. Mert nem csak kenyérrel élek, ami megvolt máma a reggeliben, vagy mit tudom én, hogy mit szoktál reggelizni, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Oké? És ha ez ott van, ez a nagy szükség bennünk, akkor nem leszünk ásítozók. Ha csak nincs valami olyan krónikus betegségünk, mert volt ilyen a pesti gyülekezetünkben, hogy beszélgettünk állva, és elaludt a néni. Tehát volt ilyen betegsége, meg volt egy barátom is, aki fél percnél tovább, hiába ült, csak elaludt. Tehát van ilyen betegség egyébként, de most nem erről beszélt. Ja, oké. Okay. Szerintem közülünk ilyen nincsen, még nem találkoztam ilyen esettel. Na, úgyhogy nagy eső zúgását hallom, ezt mondja Illés. Van mag, tehát Isten szól, és veti a magot az életünkbe, de kell hozzá, ahhoz, hogy kikeljen, kell hozzá eső. Mert a szárazságba hiába kapod a magot, ha belül száraz vagy, a mag el fog halni. Úgyhogy kell az eső. Úgyhogy hozd, Uram, az esőt. Hozzál, Uram, vihart. Való, mit kérsz már, ne? Elég volt a viharból már. De hogy szükség van rá, és a vihar az nagyszerű egyébként, mert leleplezi az alapomat. Most én nem a te viharodnak örülök, meg nem kívánok vihart az életedbe. De a vihar tényleg arra jó, hogy megmutassa, hogy min alapszik az életed. Saját magadnak, hogy min alapszik. Hogy mire építetted. Oké, mert kiderülhet, hogy kősziklán van a házam, vagy homokra építettem. Ha homokra, akkor jön a vihar, és elviszi a házamat is. És összeomlik az életem. De ha kősziklára van építve, akkor jöhet a szél, jöhet az eső, jöhet a vihar, az áradat, bármi jöhet, a házam nem fog összeomlani. Mert sziklára épült. Úgyhogy jó az a vihar. Úgyhogy 42. vers, ahá, bel is ment, hogy egyen valamit, gyorsan, Illés azonban felment a Kármel hegy tetejére, ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Ez valamilyen jóga proféta volt. Kipróbáltam, hogy lehet úgy a fejemet a térdem közé, nem áll. Ezt inkább nem szemléltetném, jó? Mert ki kéne hívni a mentőszolgálatot. Nincsenek messze, de tényleg egy furcsa testtartás. Tehát azt látjuk, hogy mozgásban vannak a dolgok. Azt látjuk, hogy Illés egy menekült, egy túlélő, ugyanakkor egy esőcsináló is. Nem csak menekült vagy túlélő, hanem esőcsináló is. És egyébként mindannyian ilyenek vagyunk. Túlélők, meg esőcsinálók. Vagy ilyenek lehetünk. Túlélők, vagy esőcsinálók. Tehát mit értek azot, hogy túlélő, vagy menekült? 3,5 évig bujkált. És kellett bujkálnia, mert ő hívta a szárazságot. Ő kapta az üzenetet Istentől, hogy menjen el Ahábhoz, és jelentse be, hogy mivel elfordultatok Istentől, szárazság lesz. Oké, tehát ő volt a rossz fiú, ő volt a gázos csávó Izraelben, úgyhogy muszáj volt menekülnie, mert muszáj volt. Nem nézték jó szemmel a szárazságot hozó embert. De Isten megengedte ezt, megtette ezt, mert az emberek elkezdtek Istenen kívüli dolgokon függeni. Azoktól függeni. Istenen kívüli dolgoktól függeni. Volt már ilyen az életedben, hogy nem Istentől függöttél, hanem függtél, vagy hogy mondjak. Hanem a házastársadon tőle függtél, vagy a munkádtól, a pénztől, a kapcsolatodtól, hogy mit mondanak rólad. És ez többet jelent, mint amit Isten gondol rólad. Vagy többet jelent, mint ahogy Isten gondolkodik rólad. Tehát függeni. És Izrael nem Istentől függött, és ezért Isten azt üzente Élésen keresztül, hogy szárazság lesz. És egyébként, bármikor, amikor Istenen kívüli forrástól függsz, tehát bármikor, amikor Istenen kívüli forrástól függsz, előbb-utóbb szárazság lesz bent. Az sem lesz. Mert nem fogsz kapni vizet. Nem kapsz élő vizet. Elvágod magad a víz forrásától. Mert más dolgoktól függsz. És tudod, mit fog történni? Mivel Isten gyermeke vagy, Isten el fogja vágni ezeket a hamis függő köteleidet. El fogja vágni. Mert szeret. Azért, mert szeret. Mert nem engedi, hogy olyan dolgoktól függ, amik eltávolítanak tőle, sőt, amiktől elkezdesz kiszáradni, és elkezdesz élet kimenni belőled majd. Ja, úgyhogy elvág tőle egy időre, hogy érezd a magányt, hogy aztán ezzel a magánnyal visszajöhess Istenhez. És azt mondta, hogy hát igen, tényleg te vagy a legbiztonságosabb hely, ahol látok. Tényleg te, Uram. Te vagy az, aki feltétel nélkül szeretsz engem. Úgyhogy Illés bujkált végig, mert keresték őt. Jezabel üldözte őt, kereste őt, Jezabel volt a király felesége, akinek egyébként igazából hatalma nem volt, hamis isteneket imádtak, de az a helyzet, hogy nagyon kiszáradtak a dolgokat. Tényleg. És tényleg nem esett eső 3,5 évig. Ez nagyon durva. Főleg most én egyébként az elmúlt 10-15 évben, amennyire emlékszem, ennyi eső még nem esett, mint amennyit az elmúlt hetekben láttunk itt. Vízmennyiséget. Szerintem az éves mennyiség az leesett. Nem néztem az értékeket, de nem csodálkoznék rajta. De itt 3,5 évig nem esett. Nem esett. Úgyhogy ez olyan elgondolkodható nekem, hogy Isten tényleg megenged egy ilyet. Isten generál egy ilyet emberek életébe. És nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon durva. És lesz olyan időszak az életünkben, amikor Isten lemetsz dolgokat. Levág dolgokat. És hadd mondjam ezt. Levágja, de még mindig szeret. Tehát nem azért vágja le, nem azért tűnt el, nem azért fájt ez a metszés, mert Isten nem szeret. Nem. Ő szeret. Ő szeret. És még mindig gondoskodik rólam. Még mindig. Csak meg fog engedni olyan helyzeteket, amik ön keresztül meg tudja ragadni a figyelmemet. Amit már lehet, hogy rég elveszítettem. Tehát Istennek a figyelmét. Na, úgyhogy nyugodtan imádkozz, hogy Isten vegye el ezeket a körülményeket. Nyugodtan imádkozz, hogy Isten változtasson ezeken a helyzeteken, körülményeken. De amíg te nem változol, addig nem fognak ezek a dolgok elmenni. addig újra meg újra meg fognak történni. Csak lehet, hogy egy új arc. Lehet, hogy egy új kölcsön. Lehet, hogy egy új valami vagy valaki egy helyzet. De újra meg újra vissza fog térni. Mert először belül kell változzunk. És Istent nem a körülményeink érdeklik, hanem mi érdekeljük őt. Úgyhogy amikor ez az időszak eljött Izrael számára, Illés bátran elejük lépett a kezdetekor, hogy jön a szárazság, és aztán megkönnyebbülve a végén, ugye, mert ő volt 3,5 évig a rossz fiú, aki hozta a szárazságot végül is, akkor ismét boldogan, gondolom én, boldogan odalépett a hábhoz, hogy bejelentette, hogy tadám, nagy vizek zúgását hallom. Oké, úgyhogy Illés egy nagy túlélő volt. És az, hogy ő kibírta ezt a 3,5 évet, ez hihetetlen. Tehát úgy, hogy nem nyírták ki, nem vadázták le. És az, hogy engedelmességgel bírta ki, ez is egy nagy csoda. Tehát ment a patakhoz, amiről Isten mondta, oké, a szárazság van, de azt mondta, hogy van itt egy patak, az még folyik, ahhoz menj le, mert ott fogsz tudni inni. Sőt, ott gondoskodom rólad, mert oda visznek majd a madarak, majd én küldöm az én madaraimat, amiben volt holló is, meg mit tudom én milyen vadár, ahol egyébként egy törvénytisztelő zsidó nem iszik, meg nem ér olyan dologhoz, ami ez egy holló hozzáért, mert ez egy tisztátalan állat, de Isten úgy menedzselte a dolgokat, hogy egy tisztátalan állaton keresztül etette. De aztán, amikor kiszáradt a patak, akkor tovább küldte. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy van száraz időszak, ott Izrael életében, de Isten Illésről gondoskodik. A legfurcsább helyekről gondoskodik. Amit Illés sem gondolt volna. Senki nem gondolta volna. Oké, tehát úgyhogy nyugodtan befejezhetjük azt a jó kis keresztény praktikánkat, hogy megmondjuk Istennek, hogy hogyan gondoskodjon rólunk. Ismered azt az imádat, amikor úgy megmondod, hogy most így, Uram, most úgy, most ezért, meg azért, hogy tudjak gondoskodni az enyémről, vagy elmondom Istennek, hogy hogyan állhat meg engem, megmagyarázom, hogy hogyan etethet, sőt, hogyan nem etethet. Nem. Tehát Isten rengeteg módon tud etetni minket. Rengeteg módon tud, tehát ha most prédikálási stílusok is vannak, sokféle. Sokféle stílus tud használni. Zenei stílusban is sokféle stílus. Ne várj Isten imádatával addig, amíg nem jön a kedvenc dalod. Ne válogass. Hanem csak imádd Istent. Ő most így etett. Most ezzel etett. Most azzal etett. Ne szabj határokat Istennek. Isten nagyon kreatív. És ha ő gondoskodni akar rólad, ő gondoskodni is fog. Úgyhogy a patakhoz küldi, a patak kiszárad, akkor tovább küldte egy özvegyhez. Most csak elmondom azt, hogy mit olvashatsz ott ezekben a fejezetekben, nincs időnk, hogy elolvassuk. Csak akarom nektek mutatni, hogy Illés egy túlélő volt. 3,5 évig túlélt a szárazságban. És Isten gondoskodott róla. Tehát küldi egy özvegyhez, egy szegény özvegyhez. Miért küld egy szegény özvegyhez? Hát azért, mert Isten meg akar neki mutatni valamit. Mit? Hát meg akar neki mutatni, hogy milyen hatalmas gondoskodásban van része. Hogy Isten milyen hatalmas. Hogy Isten milyen kreatív. Sőt, miért egy özvegyhez? És miért egy szegény özvegyhez? Hogy megmutassa Illésnek azt is, hogy apukám, vannak nálad nyomorultabb emberek. Ha meglátod őket, akkor rá fogsz jönni, hogy neked milyen jó dolgod van. És néha tényleg akkor jössz rá, hogy milyen hatalmas Isten gondoskodása az életedben, ami most van. Amikor látsz embereket sokkal rosszabb állapotban. És sokkal kisebb gondoskodással. És én ezért is vagyok hálás az ételosztásunkért, mert tényleg láthatunk embereket. Tényleg nyomorult sorsokkal, betegségekkel, nehézségekkel. És ki tudja józanítani az embert? Vissza tudja hozni a földre. Ja. Úgyhogy 3,5 évig menekült, de aztán eljött az ideje annak, hogy a menekültből végre esőcsináló legyen. Oké? Tehát esőcsináló. És odaáll a sok pici bál táncos pap elé, ez a 1 Királyok 18-ban van, megint csak nem mondom el a sztorit, az a lényege, hogy ott 850 bál és mit tudom én milyen proféta volt, itt próbáltak tüzet csiholni, volt egy verseny, hogy kinek az istene az igazi, meg a valós és a leghatalmasabb. És aki tüzet csinál, aki tüzet tud, tehát kérnek Istentől tüzet, az Istenüktől, mindenki a sajátjától, aki tüzet csinál, azé az igazi Isten. És hát ott erőködtek naphosszat a 850 bál proféta, és nem sikerült. Nem sikerült. Illés gúnyolódott is velük. Azt mondta nekik, hát mi van gyerekek? Kiment az Istenetek a WC-re? És nem hallja, hogy ti kéritek? Olvasd el, ezt mondja. Elment a dolgát végezni? És nem hallja, hogy ti? Oké, tehát a klotyós viccek, az nem a primitív férfiak találták ki, ez ott van benne a Bibliában is. Tehát vannak ilyenek. Oké, de a vége az az, hogy amikor nekik nem sikerül, akkor Illés fogja, és szárazságról beszélünk, száraz időszakról, és fogja, hozat vizeket valahonnan, és levizezi. Nem levizeli. Levizezi. Oké? Levizezi. Az egész farakást. Levizezi. És ez a hitnek a természete. Hogy levizezed a farakást, mielőtt még tüzet kérsz. Mert tudod, hogy Isten képes rá. Tudod, ez olyan, amikor nem úgy adsz, hogy nekem úgy is marad bőven, hanem adok. Mert Isten arra vezet, hogy adjak. Szorongatja a szívemet, és adok valamit az időmből. De hát akkor nem lesz ez, vagy az. De nem, most tudom, hogy nekem adnom kell. Ja. Úgyhogy hihetetlen sztorik. Tehát, és ez egy ilyen lehetetlen helyzet, ugye, hogy levizezed, és aztán, hogy gyújtsa meg. De az a helyzet, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon szereti az ő jelenlétét a lehetetlen helyzetekben megmutatni. Tehát egyszerűen mester ennek. Hogy lehetetlen helyzetekbe rak, lehetetlenbe, hogy csak bizonyítsa nekünk az ő jelenlétét. Úgyhogy biztos vagyok, hogy valamelyikőtöknek prédikálok. Nem tudom, hogy miben sántikáltok éppen otthon az életetekbe, de szükségetek van arra, amit hallotok. Lehetetlen helyzetben vagy. A láthatatlan szakaszban vagy most. Valamelyikőtök. Nem tudom. Nem látsz semmi esélyét dolgoknak, hogy megtörténjen. És ezt érzed most. És Isten üzen neked. Üzen, tényleg. Úgy vagy most itt, hogy tudom, hogy Isten valamin biztos munkálkodik az életemben. Valami biztos. Nem érzem, de tudom. Nem látom még az utat, de tudom. De tudom. Hallom az eső hangját, de nem látok még belőle semmit. Ja, úgyhogy Illés miközben a királyt elküldte enni-inni, ugye a jó hír hallatán gyorsan mennyi egyém, aztán esni fog az eső. Meghajtja a fejét a két térde közé, becsukja a szemét, és hisz abban, hogy ez, amit Isten mondott, az meg fog történni. Egyszerűen csak térde közé hajtja a fejét, lezár, a két térde, lezár, és csak hiszi, hogy meg fog történni az, amit Isten mond. És mit csinál? Felküldi a szolgát a hegyre. A szolgáját. Na. Menjél föl. Nézd meg, látsz-e valamit? És aztán jön vissza a szolga, és hát lassan jön, bandukol visszafelé, nem rohan. Tudod miért? Mert rossz hírt hoz. Nincs eső. De nem akart rossz hírt hozni Illésnek, mert tudta, 3,5 éve már itt nyomjuk a pusztában, meg minden, üldözték, most bejelentette már a királynak, már itt és éppen levágta a 800 hamis prófétát, vagy 850-et, mert ugye aztán a 850-et Illés levágta. Tehát nem, ez a másik volt, ez a 850 volt. És aztán odalép hozzá, és Illés ebben a fura pozíciójában van, ugye, tehát a jó. Lemerült az elem. Szóval, tehát most oda kell mennem Illéshez, és el kell mondanom neki, de épp most küldte el a királyt reggelizni, hogy már hallja a víznek a zúgását, és én meghozom a főnök, baj van, nincs eső. 43. vers, nem látok semmit. Nem látok semmit. Most tévedett a szolga? De igazából nem tévedett a szolga, mert tényleg nem látott semmit. De most még a láthatatlan szakaszban vagyunk. A két még a láthatatlan szakasz volt. Mit kellett volna mondania egyébként? Hogy ő is hallja? Nem ő hallja, Illés hallotta. De amúgy meg... Biztos, hogy jártál környezetórára, és tanultál már az eső körforgására, a víz körforgására. Igaz? Tehát nem véletlen küldte a hegyre a szolgáját, hogy nézzen a tenger felé. Mert a víznek a körforgás az az, hogy a tenger az elkezd párologni. És a tengerből lesz majd a felhő. Tehát tényleg nem látott semmit, de a dolgok mentek. A dolgok történtek. A láthatatlan folyamatok zajlottak. Az esőképződés ment. Csak még a láthatatlan szakaszban volt. Még nem indult el a tengerből fölfelé. Vagy lehet, hogy volt már valamennyi pára, de még nem lett felhő, amiből aztán majd eső lesz. De a folyamat már zajlott. Úgyhogy lehet, igen, nem látod semmit. De attól még történik valami. Lehet, hogy nem látok semmit, de attól még történnek a dolgok. Oké? Mikor még semmi nem látszódik, attól még történnek a dolgok. Úgyhogy lehet, hogy ez a szolga gyerekhez itt bólogatott sűrűn, hogy hát lehet, hogy szólni kéne Ahábnak, hogy nem kell annyira sietni a kajálással, még nem látok semmit, nyugodtan kérhet még egy adagot reggelire, vagy nem tudom, Illés, te meg milyen hangokat hallottál, de tényleg nem láttam semmit. De figyelj, bármikor, ha hitben kezdesz valamit, a folyamat kezdetén azt mindig semminek érzed. Tehát bármit kezdesz el hitben, bármit, a folyamat elején mindig semminek érzed. Semmi. Eszembe jutott a Lárpul Lárnak a Besenyő Pista bácsa. A nem van, az nincs. Ez az előadása. Lehet, hogy egyszer majd megnézzük. Nagyon, nagyon fontos igazságok hangzanak ott. Szóval, tehát hogy semmi. Érted? Tehát, hogy semmi. Tehát, hogy kezdtük ezt a gyülekezetet? Úgyhogy semmi nem volt. Hogy semmi nem volt. A tanítványoknak az 5000 ember megvendégelésekor mennyi volt a kezükben? Semmi. Ugye? Semmi. Az már a következő szakasz. Semmi. Semmiük nem volt. Ezért estek pánikba. Mert miük volt? Semmiük. És lehet, hogy a semmi szakaszban vagy. És látod a nagy semmit. És lehet, hogy a doki is azt mondta neked, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezzel együtt kell élj. vagy gyógyíthatatlan. Semmi. Semmi kiút. Vagy lehet, hogy egész életedben azt hallottad, hogy benned semmi különleges nincs. Vagy nem volt, aki elmondja neked, hogy mennyire különleges vagy. Tehát semmi. Semmi. Ez a láthatatlan szakasz. És kemény ez, mert tudod, hogy hallottál valamit. Érzed belül, hogy van valami. De amit látsz, az egyelőre szöges ellentéte annak, amit érzel. Ez a hitnek a láthatatlan szakasza. És ezt a szakaszt túl kell élje a hit. Túl kell élni. Túl kell élni. És aztán valami elképesztőt mond Illés a szolgasrácnak. Azt mondja, 43. vers. De Illés visszaküldte. Figyelj tovább! Oké, tehát magyarán azt mondta, hogy menj vissza! Menj vissza! Tehát tudod azt, hogy milyen érzés ez, amikor még semmit nem látsz. Oké, tehát hiszel valamiért Istenben, de nem látsz semmit. Ez olyan, mint amikor gyerekeddel. Amikor imádkozol, és a gyerekek nem változnak. Uram, én már mindent beletettem. Szó szerint, mindent. Kész. És még többet imádkozol értük, és még vadabbak lesznek. Még örültebbek. Vagy lehet, hogy a házastársad ilyen, hogy beletettél már mindent. És semmi. Oké? Tehát lehet, nem tudom. De menj vissza. És visszajön, elmegy, és visszajön, és még mindig semmi. Ó, hogy ez? Még mindig semmi. És ez egy érzés. Ez a még mindig semmi. Még egyszer megpróbáltam. Még egyszer imádkoztam. Még egyszer nekifutottam. Tanácsot kértem. Minden tanácsot. Minden megcsináltam, amit mondtak. És még mindig semmi. És ilyen ez az érzés. Azért hangsúlyozom ezt ki annyira, mert ez egy érzés. Oké? Tehát ilyen érzés, amikor készülök egy üzenetre. Mindent beleadtam, de még mindig nem érzem a savát borsát. Ilyen érzés gyereket nevelni. Ilyen érzés szolgálni az ételosztáson. Hogy még mindig nem jött el mind a gyülekezetbe. Jó reggelt kívánok, nem azért csináljuk. Ez nem egy csali. Hanem azért tesszük vele, hogy Jézus is megetette az 5000-et, mi is megetetünk. Mi még nem tartunk 5000-nél. De hétről hétre körülbelül 700-at meg tudunk etetni. És ez Isten dicsősége. Csak tesszük, mert ezt adta nekünk Isten lehetőségként és nyitott ajtóként. De ilyen újra meg, tehát ilyen érzés az is, amikor újra meg újra hívunk embereket a gyülekezetbe. Lehet, hogy már hívtál csomó mindenkit, és nem látod őket itt. Pedig tudod, hogy mennyire szükségük lenne Jézusra, és az ő szavaira az életükben. De még mindig semmi. Oké, tehát ilyen érzés ez. Ilyen érzés imádni Istent egy száraz időszakban. Úgy hívják ezt, hogy semmi. Úgyhogy azt mondja Illés, menj vissza! Menj vissza! És mindeközben Illés nem mozdul. Pozícióban van. Jó, nem mutatom, mert csak a derekam is úgy marad. De így megy a diskurzus. A szolga meg Illés között, hogy ő a térde között ott van a feje, ez meg jön, megy a hegyről. Már lók ki a bele, annyit futott, föl le a hegyről, és mindig csak rossz hírt hozok. De szerintem Illés, tehát nem véletlenül marad ebbe a pozícióba. Tehát én szerintem tudja, hogyha használná a szemét, akkor a hite meghalna. Úgyhogy nekem muszáj ahhoz ragaszkodnom, amit Isten mondott, és aztán becsukott szemmel a fejem a két térdem között. Mert ez a láthatatlan szakasz. És ezt túl kell élni. És hogyha most ha körülöttem lévő dolgokra nézek, akkor el fogom veszíteni a hitemet. Úgyhogy nem szabad. Nem szabad a helyzetre néznem, hanem hallanom kell azt, amit Isten mond. Úgyhogy gyere vissza! Na mi a helyzet? Még mindig semmi. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. És ez az üzenetünk. Még mindig semmi. Akkor menj vissza. Még mindig semmi. Menj újra vissza. Nem omlik le a fal Jerikó körül? Menjetek még egy kört. Emlékeztek az üzenetről, hogy nem állunk meg hatnál? Mert lenyomták a hetedik kört, és a fal leomlott. Úgyhogy nem kell megállni hatnál. És vagy Naámán, amikor azt mondta neki Isten embere, hogy fürödj meg a Jordánban, merülj alá 7-szer, és akkor meg fogsz gyógyulni a leprából, és tudod, ebbe a büdös folyóba, és lemerült 1-szer, semmi. 2-szer, semmi. 3-szor, semmi. Tehát ott vannak a Bibliában, ott vannak ezek a semmi történetek. Ott van az életedben a semmi történet. Tudod, imádkozz újra, semmi. Énekelj újra, semmi. Hallgasd Istent újra, semmi. Dicsérd őt újra, semmi. Ez a láthatatlan szakasz. Van ilyen az életünkben. Csak azért, mert nem láthatod, az nem azt jelenti, hogy nem szólhatott. És Istennek semmi nem lehetetlen. Istennek semmi nem lehetetlen. Érted ezt? Semmi nem lehetetlen. Az egyetlen, ami lehetetlen Istennek, azt tudod mi? A semmi. Tényleg. Tehát semmi nem lehetetlen. Semmi az, Istennél soha sincs semmi. Nincs. Ja. Úgyhogy nagyon izgalmas a hit, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha Isten benne van valamiben, akkor az nem lehetetlen. Az nem lehetetlen. Úgyhogy felment 7-szer. És a 7. alkalom már visszajött. Látok valamit, főnök! Látok valamit! Tehát nem a semmit láttad? Nem semmi? Nem. Láttam valamit, de elég kicsi. Elég kicsi. Oké, de nem semmi. De nem túl nagy. Oké. Hát... Tehát akkor most már nem láthatatlan, hanem a következő szakasz. A jelentéktelenség. A jelentéktelenség szakasza. Oké, a hitnek a következő szakasza, és ezt is túl kell élnie. A jelentéktelenség szakaszát. Ez a második szakasz, amikor a hitnek ezt túl kell élnie. Most már nem semmi, hanem itt a fiú, 5 kenyérrel, meg 2 hallal. És van 5000 férfi, meg a hozzátartozó feleségek, gyerekek. Tehát majdnem 20000. Hát ez, köszönjük szépen, kisfiam, az 5 kenyeret, 2 halat. Nem mondd el senkinek, hogy nekem adtad, nekem elég lesz. Két, tehát körülbelül ilyen. Tehát jelentéktelen, ne viccelj már. Tehát eddig semmi volt, most van valami, de ez meg jelentéktelen. Jelentéktelen. Vagy az özvegyasszonnyal. Oké? Tehát, hogy volt egy kicsi olaja. Csak olaja volt, egy kicsi olaj. Meg egy pici liszt. De ez pont arra lett volna elég, hogy megcsinálja Illésnek, és akkor Illés tud enni. De az özvegy, meg a gyereke éhen hal. Oké? Tehát Illés éhezett, semmi volt, aztán kapott valamit, de ez is jelentéktelen, mert nem volt elég hármójuknak. Na mindegy. Vagy van, vagy nincs látogatónk egy jó darabig, nem jön új ember, látogat a gyülekezetbe. És aztán megjelenik 1-2. valahonnan. Tudod, ünnepelnünk kell. És ez az, amit akarok mondani, hogy ünnepelnünk kell azokat a dolgokat, amik jelentéktelennek tűnnek. Nagyra kell értékeljük azokat a dolgokat. Ez egy vezetőségi lecke, hogy ünnepelj. Ünnepeld a kicsi dolgokat. Ünnepeld. Ünnepelj valamit. Ünnepeld a kezdetet, hogy el tudtál kezdeni valamit. Aztán ünnepelj másnap, amikor izomlázad van, mert elkezdtél tegnap valamit. És fáj. Fájnak az új dolgok, hogy igazodni kellett hozzá, hogy új izmokat megmozgatott ez az új dolog az életemben. Tudod, van fájdalom, jaj, de ugyanakkor ünnepelheted. Mert arra emlékeztethet, hogy valami új elkezdődött. Oké, tehát ünnepelni. Ünnepelni. Tudom, hogy dolgoztok valamin az életetekben. Tudom, hogy munkálkodtok valamin. És tudod, mikor elkezdek valamit, akkor úgy vagyok vele, hogy az tök gáz, meg nem jó, meg hát ez semmi, vagy ilyen picike, de tudod mit? Büszkékkel legyünk magunkra. Legyél büszke magadra. Ünnepeld azt, amin munkálkodsz. Ünnepeld azt, amit csinálsz. Legyen az bármi. Bármi. Oké? Ünnepeld az összes ötletedet. Azokat is, amik nem jók, azokat is, amik jók, mert egyébként sok nem jó kell ahhoz, hogy aztán szülessen egy jó, és ha megállsz a sok nem jónál, akkor nem fogsz eljutni a jó ötletre. Oké, tehát ünnepeld ezeket, ünnepeld az összes szolgálatodat, ünnepeld az összes, ünneplem az összes jegyzetemet, amiket írok, akár üzenetre, akár csak hallok valamit, vagy ja, leírom. Ünneplem az összes csalódásomat, ünnepeltem a csalódásaimat, ünnepeltem a problémáimat, ünnepelni akarom a bukásaimat is. Ünnepelni akarom. Tudod miért? Lehet, hogy ezt nem hallottad, mi pásztor ilyet nem mond. Ünnepeld a bukásodat, kell azt mondani, hogy térj meg belőle. De nem, ünnepeld, mert mindezek a szerencsétlenségeim, az apróságaim, a bukásaim, ezek mind bizonyítékai annak, hogy túléltem a jelentéktelen időszakot. Ez mind bizonyíték arra. Mikor kicsi volt, mikor jelentéktelen volt, lehet, hogy elbuktam dolgokba, de megmaradtam. Megmaradtam. Isten továbbvitt. Amikor kevés volt, akkor is ragaszkodtam ahhoz a kevéshez, és továbbmentem. Úgyhogy büszke vagyok rá. Isten miatt vagyok büszke. Tehát nem azért, mert milyen Májer csávó vagyok. Hanem Isten miatt vagyok büszke. Büszke vagyok arra, ami nem működött, mert az erősebbé tett engem. Erősebbé tett engem. Mert megtartott addig, amíg aztán nem jött az áldás. Oké, úgyhogy nyugodtan ünnepeld a kicsi dolgokat. Nyugodtan. 44. vers azt mondja, egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből, mondtam, hogy a folyamatok, az eső folyamata, a tengerből száll fel, felemelkedni. Oké, mikor Illés ezt meghallotta, egyszerűen felpattant. Ez felpattant. Gyerünk! Tud lassított felvételben látod, hogy Illés fut, megy Vangelis zenére. De Illés. Illés, állj! Stopp! Pauze. Azt mondtad, nagy esők zúgása, ez meg egy kis tenyérnyi felhő. Hova izgulsz, Illés? Hova vagy ekkora, ennyire lelkes? Állítsd már le magad. De gyere, muszáj mennünk. Mennünk kell. Mennünk kell. Csinálnunk kell. Épül fölfelé a dolog. Majd fölépül. Elindult a dolog. Majd lesz lendület. És lesz még nagyobb lendület. Ez csak egy kicsi felhő, de ha beindulunk, és csináljuk, és tovább megyünk benne, akkor jó lesz. És fel fog épülni. És csak nézd meg, hogy Isten mit fog majd azzal tenni. És mi lett az 5 kenyér 2 halból? 5000 ember megvendégelése. Vagy 20000 inkább. És 12 tele kosár maradék. Ja, úgyhogy csak menjünk előre a kicsi áldással. Menjünk előre akkor, amikor kicsi van. Mert egy a lényeg, hogy Isten benne van. Ja, úgyhogy legyen nyugodtan a megvallásod 30 napon keresztül. Ja, az, hogy tovább megyek. Hogy tovább megyek. Hogy muszáj tovább mennem. Hogy nem adom föl. Mert ez nem jelentéktelen. Ez nem jelentéktelen. Azt akarom, hogy nézz a hülyén vigyorgó dolgokra az életedbe. Ja. És tudod, tovább megyek. Nem érdekel. Ez jelentőségteljes. Ez jelentőségteljes. Tudod, ha anyagi problémád van, nem érdekel. Döntéseket hozok. Egy pici döntést meghozok. Ez jelentőségteljes. Gondod van a házastársaddal? Nem érdekel. Ez kicsiny dolog. De tovább megyek. Csinálom tovább. Tudod, alkalmazott, aki így érez a munkahelyén. Csinálom tovább. Vagy neveled a gyereket. Nem sok látványos eredménnyel. De csinálom tovább. Mert ez jelentőségteljes. Jelentőségteljes. Hidd el, az otthon végzett munka jelentőségteljes. Az, amit otthon csinálsz. Az otthoniakért. Az jelentőségteljes. Ja. Jelentőségteljes egy férfinak hazamenni, és aztán otthon apának lenni. Ez jelentőségteljes. Nem otthon lenni, és valahogy otthon lenni, tehát mint egy bútor, tehát a gyerekek áteshetnek rajta, vagy átmászhatnak rajta, tartja a ruhát, ugye, tehát mint egy szobainas, tehát van rajta egy ruhaszett, tehát hogy van, nem, hanem jelentőségteljes, hogy apák legyünk otthon. És férjek. Ja. És egyébként az ördög utálja, amikor ezt mondjátok, hogy ez jelentőségteljes. Nagyon utálja. Gyűlöli. Mert a mód, ahogy rávesz arra, hogy ne csináld meg azt, amit bevállaltál, a mód, ahogy rávesz arra, hogy feladd a dolgokat, hogy visszaadd a felelősséget, az, hogy meggyőz arról, hogy az, amit csinálsz, annak nincs jelentősége. Hogy az, amit csinálsz, az nem számít. Ó, hát ez... Semmi. Ó, hát ez túl kicsi. Ó, ezt senki nem fog észrevenni. Ó, hát ez annyira kicsi. Ez jelentéktelen. De nem. Ez jelentőségteljes. És nem kell arra várj, hogy valóban úgymond jelentőségteljes legyen, mert az akkor nem hit. Akkor ez nem hit. Oké? És nem csak a szomszéd fűje jelentőségteljes, hanem az enyém is, mert általában ez így szokott lenni. Na az! És aztán esetleg valahogy megkapod, de annak is van egy szomszédja. És a szomszédja mindig zöldebb. Ja, úgyhogy nem csak az jelentőségteljes, ami a másiknak van, ami neki van, vagy ahogy ő csinálja, vagy amiben ő részesül, vagy azok részesülnek, hanem ez, ami az enyém, ami hozzám eljutott, ami nálam van, amit Isten rám bízott, ez a jelentőség teljes. Ez a jelentőség teljes. Ja. Olyan életet akarsz élni, ami számít? Akkor érd el, hogy számítson. Hidd el, hogy számít az életed. Hidd el. Hidd el. Oké, tehát egy tenyérnyi kis felhőcskét látok, és Jézus azt mondja, gyerünk! Gyerekek, indulás! Erre vártunk! Erre vártunk! Kicsi, de jó kezdet! Alig látom, de jó kezdet! Picike, de jó kezdet! Gyerünk! Hosszú útunk van! Mert 3,5 év szárasság az rengeteg gondot okozott. Rengeteg gondot okozott. De gyerünk, csináljuk! Csináljunk! Ezt most nem fogja megoldani. Egy nap alatt ez az eső. vagy a tenyérnyi felhő, vagy még a zuhogma, az sem fogja. 3,5 év szárazságot nem fog megoldani. Mert a föld sem képes még arra, hogy ezt kezelje. Oké? Tehát, de nem baj, csináljuk. Ez egy kezdet. És ez a kezdet, ez egy jelentőségteljes kezdet. És hadd mutassak meg még egy dolgot. Az ellenség. Lehet, hogy nem hiszel az ellenségbe, hogy van egy ellenség. Az ördög. Se baj. De az agyad túlélésre van húzalozva. Oké? Tehát nagy túlélők vagyunk. Hogyha a fejedben élsz, a gondolataidban, akkor nem is, másra sem gondolsz, csak a túlélésre. Főleg, amikor rengeteg dolgod van, mindenhol téged akarnak, mindenhol te rád van szükség, csomó felelősséged van, akkor csak túlélés. Ezt is gyorsan, meg azt is gyorsan, meg amazt is gyorsan, és itt is felelőssége, ott is felelős, és túlélés üzemmódban működünk, és aztán jól elfáradunk, és aztán persze kiszáradunk. De, tehát itt volt Illés is. 3,5 évig a szárazságban volt. És ő a 3,5 évig a túlélés üzemmódban ment. És így is kellett lennie. Az a 3,5 év erről szólt, tehát teljesen rendben volt, hogy a túlélés módban üzemelt. Oké? Tehát sikeres volt a túlélésben, mert túlélte a 3,5 évet. Oké? Tehát jó volt benne. Mert egyébként tényleg van ilyen az életünkben, amikor a túlélés számít. És tényleg abba kell beletennünk apai tanyát, hogy túl legyünk mindig a következőn. Csak túl legyek rajta. Csak az, hogy hitben megmaradok, már az győzelem. És vannak ilyen időszakok. Abszolút vannak. De néha, amikor megtörténik a váltás, oké, tehát Illésből túlélőből eső csináló lett, tehát néha, amikor megtörténik a váltás, azon tűnődöm, hogy készen állok-e az esőre, amiért annyira imádkoztam. Készen állok-e? Mert ha az agyamban megmaradok túlélőnek, de Isten már hozza az esőt, akkor esni fog az eső, de az életem továbbra is a túlélésről fog szólni. És menekülni fogok. Az eső elől is menekülni fogok. És minden elől menekülni fogok. És mindenből ki fogok lépni. Mert én még mindig a régi sebességben vagyok. A régi üzemmódban, a túlélő üzemmódban. A menekülő üzemmódban. Oké, mert mit csinált Illés az elmúlt 3,5 évben? Futott, túlélt, menekült, futott, rengeteget. És amikor jön az eső, még mindig fut. Fut. De ő az eső előtt szaladt. Nem az eső elől, hanem az eső előtt. Sietett, rohant, mert készen állt a következő feladatára. Felismert, hogy egy új szakasz. És ez hamar le fog lombozódni, majd Balatonon meglátjátok. Hogy ez a hú, de nagy lendülete van, és fú, micsoda, fantasztikus. Milyen jól tudott váltani Illés. Na, csak nézd meg, még egy fél nap múlva jött. Jó, de erre majd a Balatonon. Oké, tehát készen állt, de itt tudott váltani. Készen állt arra, hogy Ahábot szolgálja. Egyből hallotta a hírt, hogy eső zúgása, Isten szólt a szívébe, szólt Ahábnak. Tehát készen állok a váltásra. Készen állok, hogy ébredés jön erre a nemzetre. Valószínű Isten azért adja az esőt, mert ez a nemzet meg fog térni. Visszatér Istenhez. Úgyhogy gyerünk, én proféta vagyok, csináljuk. Hamis proféták ellettek söpörve, úgyhogy fantasztikus. Csináljuk, jöhet az ébredés. Úgyhogy 25 kilométert futott Isten erejébe. Okay? Fut. És akkor történik valami. Mert ha az ellenség nem tudja megölni a hitedet a láthatatlan szakaszban, és az ellenség nem tudja megölni a hitedet a jelentéktelenség szakaszában, akkor mit csinál? Jön a harmadik szakasz, a megfélemlítés szakasza. A megfélemlítés. Az egyetlen, amit még az ellenség tehet, ha a láthatatlanban és a jelentéktelenben még nem tudott megállítani, akkor megfélemlít. Meg fog félemlíteni. Úgyhogy készülj rá. megfélemlítés. Mert nem tudja megakadályozni Istent abban, hogy essen az eső. Nem tudja. De el tudja érni azt, hogy te ne fogadd el azt. Tehát az esőt nem tudja megállítani, de téged meg tud, hogy ne fogadd azt az esőt. Ha el tudja érni nálad, hogy elfuss, ugye, mert futó vagyok, menekülő vagyok, túlélő vagyok, ha ezt el tudja érni, akkor dörzsöli a tenyerét. És ez történik egyébként Illéssel is később. De figyelj, mi ünnepeljük a viharunkat, jó? Tehát mi ünnepeljük a viharunkat. Mindig úgy prédikálunk a viharról, hogy kikerülni belőle. Hogy imádkozunk, meg kijönni a viharból, meg mit tudom. Tehát mindig valahogy ez a kijönni belőle. De mi van, ha a vihar a bizonyítéka Istennek az életedben? Mi van, hogyha a vihar a bizonyítéka Istennek az életedben? Hogy kell ez a vihar? Mert Isten meg akarja mutatni az ő nagyságát és valóságát benned. És a körülményeidben. Úgyhogy figyelj, ez egy nagyon különleges nyári táborunk lesz. Pihenés lesz, de Isten élő szava ott lesz a szívünkben. Ne hagyd ki. Ha pár napra le tudsz jönni, van még hely. Csak gyere le. Gyere le. Ünnepelnünk kell a viharunkat. Ünnepeld a viharod, amikor túlélsz. Ünnepeld a viharod. Ünnepeld. Mikor jön, mert tudod, hogy Isten veled van a viharban. Mindig ott van veled a viharban, a nyomorúság idején. És figyelj, amikor jött a vihar, csak még két verset elolvasok nektek. Ahab elmondta Jezabelnek a történteket, hogy mi történt ezzel a prófétákkal, hogy Illés kinyírta a prófétákat. 850-et. Úgyhogy Jezabel üzent Illésnek, hogy a napjaid apukám meg vannak számlálva. Oké, tehát hírvívőt küldött Illéshez. És a következő rész ez le fog sokkolni, mert láttad eddig az eső csinálónak a hitét, és majd látni fogod újra visszatérni Illést egy menekülő hitehagyott emberként. Na mindegy, a 19. fejezet második vers azt mondja, hogy erre Jezabel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Esküszöm, hogy holnap ilyenkor te is úgy állsz, mint azok a proféták, akiket megöltél. Úgy bánjanak velem is az Istenek, vagy még rosszabbul, ha nem így lesz. Oké, tehát, és hát Illés olyan nagy hitben van, meg minden, azt várnánk, hogy Illés felbátorodva megmondja Jézabelnek, hogy hová rakja a megfélemlítését a farzsebébe. De nem ez történik. Nem. Nem. Mindazok után, hogy 3,5 évig menekült, és Isten gondoskodott róla, etette, itatta, mindenféle érdekes körülmények között. Nem ezt várnád. 3. vers azt mondja, és Illés ezt hallva elfutott. Hogy mentse az életét? Ajajajajajaj. Amikor ezt olvastam, hát nem erre számítottam. Megértettem volna a szárazságban való futást. Abszolút. Mert hogy egy folyamatban vagyunk. De most már esik. Most már van felhő. A nagy túlélő most menekül? Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy Illés elhiszi, hogy Jezabel megöli. Hogy? Ha megtudta volna ölni Jezabel Illést, akkor nem követeket küldött volna. Akkor nem követeket, akkor bérgyilkost küldött volna, vagy pár katonát, hogy lekaszabolja. Ha meg tudná ölni, akkor katonákat küldött volna. De tudja, hogy nem ölheti meg, ezért inkább mit csinál? Visszatartja. Úgyhogy az ördög már rég tudja, figyelj, az ördög már rég tudja, hogy nem tudja megátkozni azt, amit Isten egyszer megáldott. Nem. Tudod azt, hogyha az ördög megölhetne téged, már rég megtette volna. De nem tud. Nincs hatalma fölötted. Azért élsz, mert Isten megtart téged. És Isten élve akar látni. Megakadályozhatná az esőt, ha tudná, megakadályozhatna téged. Nem. Egyet tehet. Visszatart. Megfélemlít. Oké? Ezt teheti. Úgyhogy Illés fut. Fut az eső elől, amiért imádkozott. És néhányunk egyébként sokkal jobb a túlélésben, mint az esőcsinálásban. Néhányunk sokkal jobban szeret túlélésben élni, mint esőcsinálásban. De nincs olyan élet, hogy csak ez, csak az. Sokan nem bírják elviselni az áldást az életükben, ezért mindig túlélnek. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Tehát futsz az eső elől. Futsz Isten áldás elől. Olyasmi elől menekülsz, ami már le van győzve. Menekülsz, lehet, hogy szégyen elől menekülsz. Amit már Jézus a kereszten elintézte. Nincs több szégyen. Lehet, hogy menekülsz a bűn hatalma elől, mert uralkodik feletted a bűnöd. De már rég le lett győzve az is. Nem kell menekülni. Lehet olyan helyzetek elől menekülsz, amiket már rég kimunkált Isten. Vagy olyan végkifejlettől félsz, amitől nem kell félni. Változni fog. Lehet változni fognak dolgok. Lehet, hogy új területek. Lehet, hogy ki kell lépni kényelmi zónába, de nem kell félni. Nem kell elmenekülni tőle. Ja, úgyhogy Isten el fog bánni Jezabellel, úgyhogy fordulj bátran vissza a megfelelő irányba. Csak nyerd le a büszkeséged, mondd azt, hogy visszatérek. Visszatérek. Mert már esik. A szárazságnak már vége. Értitek? Esik az eső. Nem ott. Itt. Miért kéne futni? Tehát amikor futsz az ellenállás elől, akkor az eső elől menekülsz. Amikor futsz a csata elől, akkor az áldás elől menekülsz. Amikor menekülsz a probléma elől, akkor az ígéret elől menekülsz. Isten ígéret elől. Amikor menekülsz a probléma elől, akkor elfutsz az aratástól is. Elfutsz. Csak hidd el, hogy ez a Jezabel, vagy az ellenség nem tud megölni. Nem. Úgyhogy gyere ki a szárazságból. Legyen ez egy új szakasz az életednek. Legyen egy teljesen új szakasz. És Isten jelenléte valóságos. És valóságos most itt közöttünk is. Lesz mindjárt az úrvacsora. Lesz egy dal. Együtt fogjuk énekelni. Egyedül én nem szeretek énekelni, és ezt együtt fogjuk énekelni. És venni fogjuk az úrvacsorát azért, hogy emlékezzünk, hogy mit tett Jézus értünk. Ez a célja az úrvacsorának. Hogy hívők teszik ezt, és azért, hogy megemlékezzenek, arra vesszük a szőlőnek a levét, és egy pászka kenyeret, ami jelképezi Jézus vérének és testének az áldozatát. És azt, hogy ezt értünk tette. És minden emberért. Akik felé el vagyunk küldve. Oké, úgyhogy csak figyelj. Tehát ne menekülj. Még ezen gondolkodj majd a dal alatt. Hogy ne akarok menekülni. Be egy pusztába lévő barlangba. Mert Illés ezt csinált. Egy barlangba menekült. Érted? Egy barlangba menekült. Mit csinált? Elszigetelte magát. Mit csinálunk, mikor menekülünk és visszalépünk dolgokból? Most egy kicsit visszalépek, elszigetelem magam. Elszigetelem magam. De ami annyira tetszik, hogy ott a barlangban, ahol elszigetelte magát, jött egy halk, suttogó hang Istentől. És szólt hozzá. És figyelj! Nem hiszek abban, hogy Isten ki akar hívni téged a szárazságból. Nem hiszek ebben. hogy Isten a szárazságból akar kihívni. Tudod, mit akar Isten? A szárazságot akarja kihívni belőled. A szárazságot, ami bent van, azt akarja kihívni. Úgyhogy hallgass rám, jól tudod, hogy ez neked szól. Lehet itt az ideje, hogy döntéseket hoz. Lehet, hogy úgy hívod az elmúlt időszakot az életedben, hogy szárazság. Lehet. Lehet. És száraz helyen van. De ez a halkszalítam, tudod, mit mondott Illésnek? Hogy nem vagy egyedül. Vannak még 7000 olyanok, mint te. Nem vagy egyedül. Mert ez van, amikor magunkba szállunk. Senkit nem értékeli a munkámat, senki nem látja. Engem nem lát senki. Észre sem veszik, hogy itt vagyok. Senki nem törődik velem. Senki. És Isten azt mondja, nem. Van még 7000. Olyan, mint te. Akik nem adták meg magukat a Bálnak. Azt hiszed, hogy egyedül vagy? Nem vagy egyedül. Sokan vagyunk. Van egy felhő is egyébként. Csak nem látod, mert bent vagy a barlangban. Én már látta a felhőt, de mégis a barlangban van neked. Hihetetlen ez. Na, ezt fogjuk boncolgatni majd. Két a hit nyaralására megyünk.